És ahogy beharangoztuk, Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Jó reggelt, hello!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát Lengyelországról meg már mindent tudunk. Lengyel-magyar két jó barát, de elhidegültek egymástól az elmúlt időszakban, illetve azt is tudjuk, hogy hát inkább Amerika, mint Európa párti, mert hogy a németekkel történelmileg nincs jó viszonyuk, az oroszokkal még kevésbé van jó viszonyuk, úgyhogy egy kicsit ilyen idegen test lehet, de mivel amerikai elkötelezettségű, lefogadom, hogy a kínaiaknak nem hagynak sok sót megenni arra felé.
Akkor Mihálovics András elmondta a lényeget, Botond, téged akkor másról kérdezünk.
Akkor addig beszélgethetünk másról, így van. Esetleg Steve-szerűen csak annyit mondanék, hogyha a magyarok nem, hát Amerika visszainteget. Úgyhogy legalább onnan még volt fogadókészség a lengyel kül- és geopolitikai iránymutatásra a régió számára. De ez talán szintén Mihálovics gazdát érdekelheti a mostani gabona botrány.
Hogy a viharban?
Igen, nagyon jó.
Közép-európai tagállamok azért mégiscsak lengyel vezetéssel, alapvetően Magyarország, Szlovákia, Románia, és aztán
a bulgárok is, igen.
Ugye, bedobták a törülközőt a tavaly óta megnyitott gabona szállítási útvonalak miatt. Ugye,
mert nem is korrekt az a történet, igen, hogy azt mondtuk, hogy segítsük a világ gabona éhségben szenvedő észak-afrikai államait, aztán az a ukrán gabona, mit ad Isten, Európában maradt, nem kis részben.
Így van, és ugye ráadásul azt az ukrán gabonát nem pont úgy termelik meg, mint a közös mezőgazdasági politika és a mindenféle vegyvédelmi előírások az Európai Unión belül lehetővé tennék, tehát ennél egy olcsóbb verzióban tudnak a határon túl megtermelődni, EU-s határokon túl, úgyhogy minden szempontból egy óriási feszültség keletkezett, és az öt tagállam ezt folyamatosan jelezte. Ursula von der Leyen az első körben erre nem nagyon válaszolt, és most már ott tartunk, hogy egy 100 milliós gyors segélycsomagot adtak át, vagy fognak átadni az öt tagállam részére, illetve a lengyelek most már újra átengedik a tranzitot. Tehát egy nagyon érdekes villámepizód volt ez abban, amikor a tagállamok Ukrajna miatt lengyel vezetéssel mégiscsak valamilyen tiltakozásba kezdenek.
És
lemondott ez a lengyel gazdasági miniszter azon a héten, amikor Zelenszkij Varsóba látogatott. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény konfliktus volt lengyel belpolitikában különösen, hiszen választásra készülnek az ősszel, és emiatt aztán az agrárium helyzete az hirtelen megint előtérbe kerül, hiszen a lengyel kvázi parasztpárt, tehát a lengyel vidéki termelők azért egy nagyon komoly politikai erőt képeznek.
Mik akkor a kilátások, erre térnénk rá, de előtte, hogy ez a gabona ügy, ez életet lehet a visegrádi együttműködésben valamilyen formában?
Nem. Ezt szerintem nem lenne.
Okay.
Nem lenne helyes így látni. A visegrádi együttműködést most nem látjuk nagyon életképesnek, a lengyel nyilatkozatok ez ügyben nagyon visszafogottak. És ugye azt ne felejtsük el, és szerintem ez itt gyakran leesik a mi horizontunkról, hogy a lengyeleknek számtalan alternatívája van. Tehát volt nagy szlovák-lengyel miniszteri találkozó már, amikor a teljes kormány, két kormány javarésze összeült, a csehekkel megbékéltek mindenféle a határ mellett lévő bányák vitásügyek ellenére. Ugye a baltiakkal, a románokkal is nagyon jó az együttműködés, ez az úgynevezett intermárium koncepció. Tehát, hogy annyi alternatívájuk van, hogy nekik a Visegrád önmagában nem az egyetlen lehetőséget jelenti, sőt, tehát hogyha éppen Magyarország az egyik legfontosabb ügyben számukra nem ért velük egyet, akkor fognak más találni. Úgyhogy ez náluk kisebb kockázatot jelent, hogyha nem.
Azt is lehet látni, hogy a populista erők mintha visszaszorulóban lennének a választásokon, és akkor itt pattannánk rá arra, amit így beharangoztál már, hogy választásokra készülnek. Megint jön majd a varsói gyors, vagy ez elmaradhat?
Nagyon izgalmas választás lesz, mert hogy a legnépszerűbb még a mai napig a Jog és Igazságosság pártja a felmérésekben. Ugyanakkor azt látni, hogy az ellenzék, tehát az egykori európai tanácselnök Tusk vezetésével a Polgári Platform, tehát ez egy az Európai Néppárt tagja, egyébként ez a formáció, ahonnan korábban ugye a Fidesz, hát ez a kilépet kizárták, kikerült. Tehát ők versenyeznek egy nagyobb ellenzéki koalícióban a mostani kormánypárttal. Hogy egy koalíciós ellenzéki erő a parlamentben is ezt mandátum többségbe tudja elfordítani, ez a nagy kérdés. Ennek most van matematikai esélye, de hogy ez a választásoknál lenni szokott, azért a nyarat még várjuk meg, tehát annyi minden történhet. Ugye rengeteg kifizetést eszközölt a kormánypárt, nagyon izgalmas szociális csomagjaik voltak, amik a népesség egy jelentős részét meg tudták szólítani, és hát közben azért a kultúrharca maga módján zajlik, éppen II. János pápát a múltját tematizálták nem olyan régen a választási kampányban. Tudott, nem tudott az abúzus botrányokról tengelyen, és hát természetesen az abortusz vita, a Harry Potter égetés és más egyéb a szociálkonzervatív értékrend elhatárolása a progresszívtől, ez azért a mai napig jelentősen zajlik.
Hogyan állnak ők a háborúhoz? Ez is egy kicsit álnaív kérdés, hiszen ők az egyik legerősebb támogatói az ukránoknak, lévén, hogy ők egy történelmi időszakban egy államot is alkottak.
Így van, egyébként érdekesség, hogy Zelenszkij nagyon gyakran Lengyelországon keresztül utazik, sőt, tipikusan ez szokott történni, amikor ő utazásra vállalkozik. Ehhez képest most az első nagy hivatalos állami látogatást celebrálták számára Varsóban, ahol megígérte, hogy a lengyelek mindenképpen részt fognak venni az újjáépítésben. Hát szerintem egy ilyen látogatás majd egyszer a magyar ipar szereplőit is érdekelni Budapesten. Kérdés, hogy a politikai vörös szőnyeget mikor gurítják ki ebbe az irányba. De ez a újjáépítés koordinációjában, a regionális katonai segítségnyújtás koordinációjában, tehát számtalan területen látszik, hogy a lengyelek ebben biztonságpolitikai érdeket látnak, ha úgy tetszik, a saját gazdasági érdekük jól felfogott megfejtését, és természetesen szolidaritást is az ukránokkal, az oroszokkal szemben, hiszen éppen megint elővették a lezuhant kormányzati Smolenszkij gépügyét, amit ne felejtsünk el, tehát Oroszországban becsapódott egy az lengyel kormány
szállítógép. De az egy nagyon régi történet, és hosszú évekig nem is lehetett hallani, ez hogy most megint napirendre került? Ugye akkor pusmogtak róla, hogy ez egy politikai merénylet volt, hiszen az államelnök áldozatul esett ennek az egész merényletnek, és ilyen mindenféle összeesküvés elméletek mellett előjött az, hogy hát köd volt, és hogy gyakorlatilag valaki ráparancsolt a fedélzeten utazók közül a pilótára, hogy már pedig szálljon le.
Ugye sokféle megfejtése van, bizonyítékok végérvényesen aliha lesznek már annyival újabbak, amik egy meggyőző teóriát fel tudnak állítani. Ami szerintem érdekes, ennek a társadalmi felhasználása, és erre sincsenek tudományos számaim, de a lengyel ismerőseimmel beszélgetve ez egyszerűen egy identitás kérdésé vált. Tehát egy rendes jog és igazságosság szavazó az minimum valamelyik erősen orosz ellenes verzióban hajlandó hinni, míg másik oldalon ez nem ennyire formálja az identitást. Érthető, mégiscsak meghalt egy Kaczynszkij a balesetben, és hát a kormány jelentős része. Tehát ilyen szempontból ez a modernkori lengyel történelem egyik vízválasztója, és egyben identitás politikai horgonya a szavazótáborok között. Ugye ezek a szavazótáborok a mai napig egyébként nagyon izgalmas, ahogy az egykori felosztás határai mentén is még mindig kivehetőek. Tehát az egykori német területek inkább a liberálisabbak. Ugye az orosz, illetve galiciai, tulajdonképpen monarchia területek pedig a konzervatívabbaknak számítanak. Tehát ezeket nem szabad lebecsülni egy-egy nép fejlődésében és politikai választóvonalainak kialakulásában.
A lengyel külpolitika az kőkeményen és stabilan az Egyesült Államok mellett állt és áll, ugye?
Így van, tehát az atlanti kapcsolat a lengyelek számára mindig hihetetlen fontos volt, hiszen a lengyel-orosz szorításban ezt látják a mentőznek, ez történelmi tapasztalatok alapján teljesen érthető. Másrészt az is tény, hogy a németek azért messze-messze és soha nem is áldoztak annyit ennek a biztonságérzetnek a kialakítására, mint amennyit az Egyesült Államok sok ezer kilométerről. Tehát itt megint csak az európai önsorsrontásnak ez egy iskolája, hogy hát ezt Berlin is megtette volna, hogyha időben ébred, de hát ez az ébresztő, még mindig csak úgy magába ketyerészik, és várjuk, hogy mi lesz a német reakció. Ugyanakkor, és talán ezt az egyet itt kiemelném a hallgatóknak, és reméljük nem rántják félre a kormányt meglepetésükben, a kínai kapcsolat ennek ellenére egyébként nem teljesen az amerikai kottából szól. Magyarul nyilván az lenne a washingtoni elvárás, hogy Kínával mindent megszakítani, miközben éppen most a lengyel államfő egy kifejezetten a lengyel közeghez képest is Kína barát megjegyzést tett nemrégiben, illetve látjuk azt, hogy azért még akkor is, ha vannak rossz tapasztalatok, hiszen itt voltak korábban közbeszerzések, amik nem sikerültek jól kínai vállalkozókkal, mégis újra és újra nyitnak, tehát nem akarják teljesen lezárni ezt a vonalat. Igaz, hogy volt telekom szolgáltatónál, kínainál, amikor kellett letartóztattak, de mégis megpróbálják ezt a kaput nyitva tartani. Tehát Lengyelország is a maga módján azért tényleg látszik, hogy mennyire, hogy mondjuk ezt 21. századi módon szemfülesen alakítja az érdekeit, és ezt képes artikulálni is a nemzetközi térben.
Uh-huh. Na hát érdekes, ahhoz képest, hogy azt hittem, hogy mindent tudunk Lengyelországról, kiderült, hogy ez korán sincs, így egy nagyon érdekes szelete. Ez is Európának, ez a lángoktól ölelt ország, hála neked, beláthattunk a kulisszák mögé. Köszönjük szépen, Botond!
Örültem neki, köszönöm szépen, jó munkát nektek is, hallgatóknak is!
Szerbusz! Feledi Botond külpolitikai szakértővel vitattuk meg a lengyel kül- és belpolitika nagy kérdéseit.